18 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Amerika szerte megszólaltak a harangok a 2001-es terrortámadás időpontjában. Évvégéig havi 5000 forintot kapnak a dízelautósok. Ma még esős, holnap már többfelé napos idő várható. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani New York polgármestere is. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. 25 év sem halványította el szeptember 11-e emlékét, mondta Donald Trump a terrortámadások évfordulóján tartott megemlékezésen a Pentagonban. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, azon a napon az ország szembenézett az igazi gonosszal, de megmutatta az erejét is. Donald Trump beszédében a jelenlegi iráni háborúról is szólt és kijelentette, az Egyesült Államok soha nem engedi, hogy Irán atomfegyverhez jusson. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormánya a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette. A kormányfő hozzátette, a mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP a bejelentésre úgy reagált, a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A két ellenzéki párt egybehangzóan azt közölte, Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat és az üzemanyagot terhelő adók csökkentését követelte, majd kormányra kerülve eltörölte a védett üzemanyagárat, ami mindenkinek segített. A MOL egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a kormányzati intézkedés a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztói csoportoknak segít. Hozzátették, a védett ár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzin hiányhoz vezetne. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Hozzátették, bár a Duna bal oldalán véget ért a munka és a katonák levonultak, Paksnál azonban folytatódik a fenékküszöb megerősítése. Már lehet jelentkezni az idei kék túrázás napra. Az október 10-i eseményen a résztvevők kisebb csoportokban több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kékkört alkotó három önálló túraútvonalat. A legtöbb szakaszon tapasztalt helyismerettel rendelkező túrázók segítik a terepen való tájékozódást. Regisztrálni az esemény honlapján lehet. Az időjárásról: holnap eleinte keleten még lehetnek záporok, majd napközben egyre több felé kisüt a nap. Az élénk szél helyenként megerősödik. A hajnali 8-15 fok után holnap délután 16-23 fok valószínű. Hírekkel 19 órakor jövünk legközelebb.
Műsorajánló.
Hogyan lesz egy ötletből műalkotás? Mi kell ahhoz, hogy eljusson a közönséghez? Milyen piacra érkezik? És mik a siker kulisszatitkai? Minden, ami az alkotás mögött van. Kreatív tőke minden szombaton 11 óra 30-tól a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
Jó estét kívánok! László Pál nevében is köszöntöm a hallgatókat, én Tatár Tímel vagyok, és ez itt a nap témája. A következő fél órában az Egyesült Államok és Kanada közötti vámháborúról lesz szó. Köszöntöm a vonal végén Magyarics Tamást, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzor emeritusát.
Jó estét kívánok!
Ugye idén nyáron jelentette be Donald Trump, hogy 50%-os vámot vett ki csaknem 20 milliárd dollár értékű kanadai importra. Nem sokkal később az amerikai elnök azt is kitalálta, hogy a határmenti Ontario tavat átnevezi Amerika túra. Meglehetősen hamar alá is írta erről az átnevezésről a rendeletet. A szeptemberi hónap pedig már a kölcsönös vámok bevezetésével kezdődött, és szinte minden napra jutott egy-egy bejelentés, vagy jut egy-egy bejelentés egy új büntetővámról. Mára pedig eljutottunk addig, hogy egyes import árukra teljes a tilalom. Mit gondol, hogy miért éppen most robbant ki ez a vámháború az USA és Kanada között, miközben azért nem is túl régi 2020-as a két ország közötti szabadkereskedelmi megállapodás?
Tulajdonképpen tavaly kezdődött már ez az adok-kapok, amikor Mark Carneyt megválasztották Kanada miniszterelnökének. Hozzá kell tenni azt, hogy kicsit ironikus módon Trump hatható segítségével, ugyanis amíg Trump nem állt a kanadai konzervatív párt jelöltje mellé, addig a konzervatív párt magasan vezetett a liberálisok előtt, viszont a kanadaiaknak az ellenézései egyrészt az amerikaiak által, másodszor Trump-al olyan erős volt, hogy végül is Carney lett a miniszterelnök. És ettől ponttól kezdve már tulajdonképpen megkezdődött egyfajta vámháború és adókapok Kanadába. Egy úgynevezett Buy Canada mozgalom kezdődött el, a kanadai turisták nagyon nagy mértékben elmaradtak az Egyesült Államok piacáról, kb. 13 milliárd dolláros kárt okozva az amerikai turizmusnak. Már akkor is szó volt 25%-os vámról, egyrészt Mexikó, másodszor Kanada irányába. Ez a három ország alkotja különben azt az egyfajta szabadkereskedelmi övezetet, amelyet korábban a úgynevezett NAFTA, tehát az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Övezet jelzett. Tehát tulajdonképpen kezdettől fogva megvoltak ezek a gazdasági kereskedelmi háborúskodásnak a jelei, és ezen kívül természetesen ott van a háttérben az a politikai küzdelem, illetve hát a politikai törekvés, hogy az Egyesült Államok a nyugati féltekén úgymond hegemon legyen. Ez megjelent többek között a 2025-ös nemzetbiztonsági stratégiában, ahol én már nem a csendes óceán térsége, vagy az indo-csendes óceán térsége került első helyre, hanem a nyugati félteke, és jól emlékszünk arra, hogy Donald Trump nagyon sokat beszélt Panamáról, Kanadáról, Grönlandról, és aztán Venezuelát is ide lehet venni. Tehát gyakorlatilag az amerikaiak és Donald Trump személyesen egyfajta hegemóniát szeretne megvalósítani a nyugati féltekén, és ennek az egyik eleme az lehet, hogy Kanadát hátrányos helyzetbe hozza gazdaságilag.
Hát ugye nem Kanada volt az első, amelyik kapott ezekből a bizonyos trumpi vám intézkedésekből, és talán mondhatjuk azt, hogy van, aki megadóan reagált ezekre az intézkedésekre, mások inkább a tárgyalóasztal melletti megállapodást szorgalmazták, de hát azért Kanadával egyfajta adókapok alakult ki. Lehetett arra számítani, hogy így reagál Kanada?
Elképzelhető, hogy ez kezdettől fogva úgymond kódolva volt, hiszen Kanada igaz, hogy az Egyesült Államoknak a másik legnagyobb kereskedelmi partnere, Kanada számára az Egyesült Államok az első, viszont a politikai szempontból a kanadai érzelmek az nagyon kritikusak a nagy déli szomszéddal szemben, és ez megmutatkozik abban is, hogy ilyen például Mark Carneynak a népszerűsége 53%-on áll, és nem csak az ő népszerűsége, hanem általában azok az intézkedések, amelyeket hozott, ellenintézkedések, azok a kanadai lakosság jelentős részének, kb. 70%-ának a támogatását élvezik. Hozzá kell tenni persze azt is, hogy Mark Carney már politikailag egyfajta olyan játszmába kezdett idén januárban a davoszi csúcstalálkozón elmondott beszédében, amiben egyrészt egyfajta alternatív világképet vázolt föl a szuperhatalmak vagy hegemon hatalmakkal szemben, és úgymond a középhatalmaknak egyfajta vezetőjévé próbál várni Kanada, tehát egy olyan tömörülésé, informálisan természetesen, amelyik nem nagyon fogadná el azt, hogy adott esetben az Egyesült Államok és Kína diktálna a többiek feje fölött. Hozzáteszem mindez azt, hogy azért Kanada gyengébb pozícióban, mint az Egyesült Államok. Tehát az amerikai gazdaság 13-szor nagyobb, mint a kanadai. Hogyha az export-import kitettséget nézzük, akkor a kanadai exportnak kb. 70% irányul az Egyesült Államokba, míg az amerikaiaknak mindössze 15% a Kanadába. Az import kitettséget, hogyha nézzük, akkor kb. 50%-a, pontosan 49%-a a kanadai importnak az első támból érkezik, viszont az első támból mindössze 13-14%. Tehát itt nem teljes mértékben egyenlő felekről van szó, és a beszélgetés jelen említette ezt a 20 milliárdot. Az igazság az, hogy ez azért nagyon-nagyon csekély összeg, ugyanis a két oldal kereskedelmi forgalomnak a mértéke az 7-800 milliárd dollár, tehát nagyjából a kereskedelmi forgalom 5%-át érinti, vagy érintik ezek az intézkedések. Természetesen célzottan egy-két szektor rosszabbul jár, többek között az amerikai olajvállalatok napi 4 millió hordó olajat vásárolnak Kanadától, vagy a mezőgazdasági dolgozók, farmerek, akik elsőben műtrágyát vásárolnak, vagy az autóiparban eléggé jelentős a kanadai beszállítás. Tehát célzottan egy-két szektor rosszabbul jár, de azért ez nem olyan volumenű, hogy akár a kanadaiak, akár az amerikaiak úgymond tönkre mennének ebbe.
Egy fél mondat erejéig ön is mondta, hogy nagyon összekapcsolódik a két ország gazdasága. Mennyire szokatlan egyébként, hogy két ilyen szorosan integrált gazdaság között ilyen mértékű kereskedelmi konfliktus alakuljon ki, illetve az imént elmondottak alapján, akkor ez kinek fájhat esetleg jobban, Kanadának?
A második kérdésre könnyebb válaszolni, Kanadának természetesen, ezekből a számokból kiindulva. A kanadai gazdaság azért nincs egyenlő ligában, úgymond az amerikaival, tehát hosszabb távon Kanadának azért járhat. A jelen pillanatban ezek az intézkedések, ezek a 20 milliárdos intézkedések azért egyik fél felet sem fogják végzetesen megsebesíteni, de hogyha ez eszkalálódik, és olyan termékekre terjeszti ki az Egyesült Államok a magasabb importvámokat, amelyek viszont már belevágnak a kanadai gazdaságnak a húsába, úgymond. Tejtermékekről beszélek, faiparról, gépkocsi beszállításról, gyógyszeriparról, és így tovább, akkor a kanadaiaknak eléggé fájni fog. Ami pedig az első felét illeti a kérdésnek, valóban kicsit szokatlan az, hogy két ország ilyen mértékben megpróbál előnyt szerezni a másikkal szemben, illetve hát a nagyobbik kezdeményezte ez az egészet, és előnyt próbál szerezni. Az igazság az, hogy ez beleélik Trumpnak abba az általános elképzelésébe, hogy eddig az Egyesült Államokat kihasználták, úgymond, és nem csak a ellenfelek, hanem a szövetségesek is, és ezért halmozódott föl olyan óriási kereskedelmi negatívum deficit az amerikai oldalon, ami viszont kihatott a folyókereskedelmi, illetve folyófizetési mérlegre, az államadósságra, ami nagyjából most már 40 billió dollár körül van, tehát 120-130% a GDP-nek, és természetesen Kanadával szemben is mínuszban van az Egyesült Államok, különböző számok vannak, hogy mennyibe. ugyanis Donald Trump előszeretett ítéz mondja 90 milliárdos tételt, viszont ez nem veszi figyelembe a szolgáltatásokat, ahol az Egyesült Államoknak van a plusza többlete Kanadával szemben, de hát ugyanúgy óriási többlete van Mexikóval szemben, nagy többlete van köztudottan Kínával szemben, ez a három olyan ország, amelynek a kereskedelmi többlete nagyon-nagyon nagy mértékben meghaladja az amerikai exportot, illetve az amerikai export sokkal alacsonyabb, mint ezeknek az országoknak az exportja az első támokba, és hát tudjuk azt is, hogy Európával szemben is azért bizonyos mondjuk intézkedések történtek, és a legutóbbi skóciai csúcstalálkozón többek között arra vette rá, legalábbis most nem tudjuk, hogy pontosan ez hogyan fog megvalósulni, Ursula von der Leyen, Donald Trump, hogy többek között az európaiak sokkal többet investáljanak, fektessek be az első államokba, tehát magyarul vigyék vissza a munkahelyeket, azok ne áramoljanak ki Kanadába, Mexikóba, a különböző helyekre, és ezzel az ellátási láncokat is csökkentsék, ez már többek között nemzetbiztonsági kérdés is, tehát egy nagyon összetett dologról van szó, aminek az egyik szegmense ez a kanadai-amerikai kereskedelmi vita, aminek azért megvan a politikai háttere is.
Ugye nap mint nap tanúi vagyunk annak, hogy a kanadai miniszterelnök mennyire beleáll ebbe a szituációba, és hát az előbb mondta, hogy ez Kanadának fájhat. Ettől függetlenül a kanadai állampolgárok vajon mennyire látják át ezt a helyzetet, a következményeit, mit mutatnak a közvéleménykutatások, mit lehet erről tudni?
A kanadaiaknak a többsége, ahogy mondtam, McCartney-t támogatja, 53%-ról van szó, 70% körülbelül a kereskedelempolitikát is, tehát az, hogy Kanada álljon ki az érdekei mellett, és ne engedje magát megfélemlíteni az Egyesült Államokkal szemben. De hogyha valóban itt nagyon komoly tételeket fognak, vámtételeket vezetnek be az amerikaiak, akkor azért a kanadaiak ezt meg fogják érezni, de megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy itt is különböző szektorok különbözőképpen. Itt az egyik legjobban kitett provincia tartomány Ontario, amely Michigannel szomszédos és nagyon komoly autóipari beszállító kapacitásokkal rendelkezik, és az ottani kormányzó Doug Ford nagyon markánsan kiállt az ontáriói, tehát mondjuk most már amerikai szóhasznata érve az Amerika a tó melletti két oldal kereskedelmi egyezmények és megállapodások mellett. Naponta kb. 400 000 ember vándorol, illetve megy munkahelyre, vagy Amerikából, Kanadába, vagy Kanadából az első támokba. Ezeket az embereket is érintheti a kereskedelmi háború. Említettem többek között a tejgazdaságokat, illetve a tejipart. Ilyen pillanatban Kanada nagyon erősen tudja védeni a tejipart, és a piacának mindössze 3,6%-ára engedi be az amerikai termékeket. A fölött 2-300%-os vámot vett ki, és ez az egyik olyan kérdés, amit Trump nagyon erősen bírál, hiszen hozzá kell tenni azt, hogy a republikánsoknak nagyon erős bástyái vannak a mezőgazdasági területeken, középnyugaton, és hogyha ezeket a területeket, a tejipart, tejgazdaságokat, élelmiszeripart érintik ezek a védővámok gyakorlatilag kanadai részről, akkor annak politikai vonzata is lehetnek, akár a félidős választásoknál, akár pedig 2028-ban az elnök választásnál.
Igen, erről majd még mindenképpen beszélünk, de még van egy másik fontos ágazat, például az építőipar és a lakhatás. Ugye volt arra is példa, hogy az amerikai lakásépítők arra kérték Trumpot, hogy mentesítse az építőanyagokat a vámok alól. Hogyan érinti az acél, alumínium és fa termékekre kivetett vám egyfelül az építőipari költségeket, és ez mondjuk a lakásárakra milyen hatással lehet?
Hát nyilvánvalóan az építőipari költségek emelkedése magával húzza a lakásáraknak az emelkedését is, a megélhetési költségekhez ez hozzájárul, illetve ezeket is megemeli, és a megélhetési költségek általában azok, ahol a Trump a felmérések szerint a várakozásoktól eltérően eléggé rosszul szerepel. Tehát az amerikaiaknak nagyjából egynegyed elégedett csak azzal a gazdaságpolitikával, amit Donald Trump ilyen pillanatban képvisel, és itt nyilván van a kanadai mondjuk vámháború az egyik olyan tényező, amit figyelbe kell venni, azok a termékek, amelyeket ő is említett, ezen kívül pedig nyilvánvaló az is, hogy a benzintermékek, illetve elsőbb a dízel, és most, ha a dízelről beszélünk megint, akkor visszatérünk a mezőgazdasági termelőkhöz, akik elsőbb a dízel felhasználók, a szállítási vállalatok azok, amelyek ebben az esetben drágábban tudnak csak szállítani, ez megemeli újra a megélhetési költségeket, tehát egy láncreakció indul be, és ez a láncreakció azt eredményezheti, és eredményezi jelen pillanatban is, hogy többek között a benzinárak nagyjából $1 magasabbak, mint egy évvel ezelőtt, az infláció valamivel magasabb, mint egy évvel ezelőtt, és a megértési költségek ennek megfelelően nem úgy alakultak, ahogy kellett volna, legalábbis ahogy Trump megígérte, és hozzá kell tenni azt is, hogy a választásoknál, főleg a félidős választásoknál az amerikaiak nem mondjuk globális ügyekről szavaznak elsősorban, hanem lokális ügyekről, és hogyha a zsebükre megy ki a játék, úgynevezett vajaskenyér kérdésekről van szó, vagy például konyhai kérdésekről van szó, akkor mindenképpen azt lehet mondani, hogy ilyen pillanatban a republikánsok rosszabbul állnak, mert az embereknek a többsége, igaz, hogy csak relatív többsége, a demokratákban jobban bízna adott esetben, hogy hogyan menedzselik a gazdaságot.
Ugye néhány ágazatot már érintettünk, de hát még lehetne nagyon sokat beszélni akár a háztartási cikkek, fogyasztás, hétköznapi termékek piacáról, alkoholpiacáról és így tovább. Azzal kapcsolatban vannak-e esetleg már becslések, számítások, hogy hány ipari munkahely szűnt meg, szűnhet meg Kanadában egyenesen a vámok következményei miatt, illetve hogy ez mely szektorokat veszélyezteti leginkább?
Számokat nem láttam, de az autóipari beszállítók azok mindenképpen, a papír ágazat mindenképpen. Az alkoholnál érdekes módon már tavaly a 10 a kanadai tartományból 8 teljes mértékben kitiltotta az amerikai alkohol, tehát az Egyesült Államokból származó alkoholtermékeket. Tehát itt is a különböző, úgymond szektorok különböző módon és tartományok különböző módon vannak érintve, hogy pontosan hány embert és milyen mértékbe érint, ez nagyon nehéz ilyen pillanatban kiszámítani, mert ahogy aztán korábban kétszer is mondtam, de megismétlem harmadszor, hogy ez a jelenlegi 20 milliárd dolláros adókapok, ez azért a teljes forgalomnak az 5%-át érinti. Nyilvánvaló, hogy ez azért jelen pillanatban nem egy olyan stratégiai jellegű kihívás egyik fél számára se, amit ne tudnak kezelni, de hát a kérdés az, hogy adott esetben, hogyha elfajul ez a kereskedelmi háború, akkor kiket fog érinteni, hogyha az amerikaiak ragaszkodnak bizonyos tejtermékeknek az importjához, és gátolják a kanadai exportot, akkor nyilvánvalóan a kanadai tejipar fog sérülni, az autóipari beszállítók, a gyógyszeripari beszállítók, a műtrágya előállítók, a terratók, előállítók, mert igaz, hogy ebbe az észak-amerikai ilyen pillanatban három oldal szabadkereskedelmi egyezménybe le van szögezve az, hogy bizonyos százaléka a terratóknak és az adatoknak helybe kell, hogy készüljön, tehát nem lehet teljes mértékben mondjuk Mexikóba vinni a munkaerő olcsóbb olcsósága miatt a termelést. Ennek ellenére azért a kanadai autóipar megsínlené, illetve a legújabb terület pedig az, hogy Donátán pénetette, hogy az amerikaiak nem vásárolnak repülőgépeket, illetve repülőgép alkatrészeket, ez még pontosabb a Bombardier-t érintené, amely a kanadai úgymond repülőgép gyártózásos jó.
Még 5 perc van hátra fél hétig a beszélgetésünk végéig, van még néhány fontos kérdés. Ez a bizonyos vámháború, ez egyébként az amerikai családoknak is fájhat, tehát ott is lehet tartani, akár munkahelyvesztéstől, akár mondjuk jelentős háztartási többletköltségektől?
Megint csak azt mondanám, hogy a jelenlegi szinten azért még nem nagyon érezhető. Kiszámolták, most tehát nyilvánvalóan mindenkit máshogy érint, mert hogyha valaki a kanadai amerikai határon határ mellett lakik, és ki van téve a kanadai importnak bizonyos területeken, akkor őt jobban érinti, mint hogyha valaki Floridában vagy Texasban lakik, de átlagosan kiszámolták, hogy ilyen pillanatban nagyjából plusz 30 dollár lenne az amerikaiaknak ez a 20 milliárdos plusz költség, hát ami háztartásonként mondom, hát ami ennyiben van kezelhető, és a szektorok azok, amelyek érdekesek, a teipar lehet érdekes, bár csak ez a 3,6%-os hozzáférés a kanadai tejpiachoz azért nem olyan óriási, de az olajipar esetleg sérülhet, ahogy mondtam, napi 4 millió hordó olajat importálnak a Kanadából, és ott a finomítók adott esetben kisebb kapacitással tudnak majd dolgozni. A fafeldolgozás, a gépkocsi teherautó alkatrész ellátás akadozhat. Tehát ezek a területek azok, amelyeket ilyen pillanatban legalábbis, hogyha az ember logikusan gondolkozik, érintheti a jelenlegi vámháború. De hát a kérdés az, hogy ez ki fog elérni más területekre is. Véleményem szerint azért a földös választások november 3-án bizonyos mértékben tisztítják a képet, mert utána valószínűleg az első támogatban egyfajta új politikai játszma kezdődik. A demokraták ilyen pillanatban nagyon jó eséllyel pályázhatnak arra, hogy az alsóházat, a képviselőházat megnyerik, és abban az esetben már nem lesz akkora mozgástere az elnöknek. Eleve már ez a vámháború különben felvetett egy nagyon súlyos alkotmányos kérdést, hogy a vámokat az elnök mennyire szabályozhatja, vagy nem szabályozhatja. Alapvetően az alkotmány első cikkeje a kongresszus hatalmazza föl a vámok megállapítására. 1970-es években hoztak törvényeket, amelyek szükséghelyzetben az elnököt is felhatalmazzák arra, hogy a vámokat bizonyos mértékben és keretek között szabályozza, de hát ez egyértelmű, hogy nem egy szükséghelyzet, és abban a pillanatban, hogyha adott esetben a demokraták megnyerik a képviselőházat, majdnem biztos az, hogy bizonyos vizsgálatokat fognak indítani, és megpróbálják megakadályozni azokat a túlkapásokat, amelyek szerintük Donald Trump az alkotmány rovására elkövet.
Még egy egészen rövid választ szeretnék öntől így az előválasztásokhoz kapcsolódóan, hogy egyrészt Trump népszerűségvesztése az letörheti-e a szarvát kicsit ebben a vámháborúban, illetve hogy a kanadaiakat bátorítja-e vajon ez a helyzet az ellenállásra?
Hát feltétlenül ők is úgy számolnak, hogy a Donald Trump nem lesz abban a helyzetben, mint most egy pillanatban, hogy háta mögött tudhatja a kongresszus mindkét házát. Igaz, hogy azért mind a kettő eléggé szűk többség, és történnek átszavazások, 3-4 szenátor rendszeresen megpróbálja megakadályozni Trumpnak a különböző intézkedéseit, de valóban, hogyha a trumpi mondjuk retorika nem éri el azt a szintet, amit szeretne, magyarul ő azt szeretné, hogyha róla szólna elsősorban a félidős választás, és úgy gondolja, hogy ezzel nyerhetnek a republikánsok, mások úgy gondolják, hogy az elnök, hogyha úgymond a referendumot a saját személyére építi, akkor